Köszönhetek, köszönöm szeretetemeket. Különös tekintettel a vendégeinket, majd gondolom fogtok néhány szót szólni az idejébetés előtt, én szeretném is majd azért. Kezdjük meg az Isten tiszteletet, ami pedig a 300-as éneknek a megépítésével. 300-as éneknek mind a három versét fogjuk énekelni. Teremtője, hozzád fordulunk ezen az ünnepélyes alkalmon, amikor a hét hetedik napján, a megszentelt szombaton szeretnénk eléd járulni, és megvallani azt, hogy te vagy az egyetlen, aki teremtett a mennyet és a földet. És te vagy az, aki felkented azt, aki érettünk meghalt és föltámadott, és győzelmes életet élt ezen a földön, és most a mennyben van, hogy közvetítsen közted és az emberiség között. Köszönjük azt, hogy az ő lény által megközelíthetjük a te jellemedet, befogadhatjuk mindazt, amit te közölni kívánsz az emberiséggel, és mindannyiunkkal legyen egyenként. Köszönjük azt, hogy ő általa, ő vele és ő benne van minden reménységünk. Kérünk szépen arra, hogy ezen az Isten tiszteleten, amely te rólad kell, hogy szóljon, és nem a mi önös érdekeinkről, te légy a középpontban, a te jelenléteddel, tiszteld meg ezt az alkalmat, és az, hogy úgy viszonyuljunk ehhez az alkalomhoz, hogy ne legyen olyan lélek ebben a teremben, amelynek a magatartása miatt elhozik a jelenlétet. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz bennünket, kérjük a te áldásodat erre az alkalomra és erre az egész napra, és kérjünk szépen különösen azokért, akik most nehézségekkel küzdenek, akár itt, akár máshol, de szeretnék megvallani azt, hogy benned és egyedül csak is benned van a reménységünk és a gyógyulásunk. Kérünk, hogy a te igazságoddal látogass meg ezeket az embereket, és add jó atyánk, hogy benned bízva tudjuk felajánlani neked ezt a napot, mint tiszta lelki áldozatot a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Adományokat összegyűjtjük. És miközben összegyűjtjük az adományokat, ugye Kőbányai gyülekezetben ezt csak a kedves vendégeinket idézném fel. Ugye van az az ének, hogy menjetek be kapuin hálaadással, ezt ugye a századik Zsoltár alapján készült ez az ének, és ezt szoktuk énekelni, miközben gyűjtjük az adományokat. Úgyhogy akkor én azt gondolom, hogy itt a helye és az ideje ennek, és akkor énekeljük a megszokott éneket.
Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadj a szíved kéréseid. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Imádkozzunk. Jó Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy most itt lehetünk. Hálát adunk neked azért, hogy időt és lehetőséget adsz arra, hogy pihenjünk. És köszönjük neked azt, hogy ezzel ott is kifejezhetjük irántad való hálánkat. Köszönjük neked azt a sok anyagi javat, amivel elhalmozol bennünket, és köszönjük neked a te kegyelmedet, hogy akkor is gondot viselsz rólunk, amikor mi esetleg elfeledkezünk rólad. Arra kérünk, hogy te segíts nekünk most közelebb jutni te hozzád, és te nyugtasd meg a mi szívünket, segíts, hogy letegyünk minden olyan gondot, terhet, problémát, ami elválasztana tőled. Maradj velünk, és te áld meg a mai napunkat. Jézus nevében. Amen.
Amen. Mielőtt a ige megnyílna, mindenképpen helye és ideje van annak, hogy egy csodálatos verssel tudjunk ráhangolódni az Istennek a dolgaira. Ezért megkérnélek, Robi, hogy akkor hozd meg velünk azt a csodálatos verset, amit gondoltál, és a testvéreket pedig valahogy figyelemmel hallgassuk.
Szegedi Kovács György, 33 évesek. Superman levágott szárnyú liba lesz hozzánk képest. Úgy zuhanunk majd felfelé. Ezért nem akarom továbbá, atyám fiai és atyám leányai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Mert nagy riadóval jön a csillagszemű juhász, a vagyok. Lesz arkangyal szózata, isteni harsona, és zuhanunk egyre csak. Megelőz a felhőkben egy agyonvert prostituált, egy kukába ölt csecsemő. Én utolérem anyámat, és fölszabadul a nagyon szeretlek. Sírásunk szívünket, lelkünket zaklatja. És mielőtt megérkeznénk az asztalhoz, már egykorúak leszünk mind, 33 évesek.
Most pedig átadnám nektek a szót. Nem tudom, hogy gondolnátok azért néhány szót. Én úgy gondolom, hogy helyen volna annak, hogy mindenképpen szóljatok arról. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt vagytok, nagyon vártunk benneteket. És a Jóisten áldja meg a szolgálatotokat. Ez egy pár szót, mielőtt Attila megnyitnád az igét. Ugye Attila, te fogod, ha jól tudom, szólni az igét. Szóljatok azért, legyetek kedvesek arról, hogy mit érdemes rólatok tudni, és a Jóisten áldja meg a ti szolgálatotokat.
Köszönöm szépen. Hát akkor csak tényleg néhány szóban, mert inkább majd az ige hirdetés után szerettünk volna egy komolyabb bemutatkozót, illetve néhány olyan dolgot elmondani magunkról, rólunk, hogy kerültünk mi egyáltalán kapcsolatba a motorozással, a hitünkön keresztül, hogy kerültünk kapcsolatba az adventista motoros misszióval. Nagyon röviden, csak néhány szóba, 2008-ban indult a adventista motoros misszió Amerikából, ahol 5 lelkész úgy döntött, hogy mindannyian szeretnek motorozni, akkor jó lenne ezt a hobbit, ezt az eszközt is felhasználni ahhoz, hogy elérjenek olyan embereket, akiket máshogy nem lehet. Akik máshogy nem hallanák meg az evangéliumnak a hírét. És azt mondom, hogy innen elindulva ma már mondhatjuk úgy, hogy a világ széles szervezetté alakult, vagy nagyon sok helyen van most már a világban motoros misszió. 2012 óta van Magyarországon, és hát eljutottunk oda, hogy most már heten vagyunk, akik igyekszünk aktívan részt venni ebben a szolgálatban. Hát röviden azt mondom, hogy ennyit, és inkább majd akkor az ige hirdetés után kicsit bővebben. Köszönjük mi is a meghívást, hogy itt lehetünk veletek. Ma délelőttre egy olyan témát hoztam volna, ami kapcsolódik a mi küldetésünkhöz, kapcsolódik hozzánk motorosokhoz, a motoros misszióhoz is, illetve azt mondom, hogy hozzátok, mint gyülekezethez is. Kérdés az úgy szólna, hogy miért van az, hogy az emberek egyre jobban eltávolodnak Istentől, egyre kevésbé vonzó a mai embereknek az Isten. Miért van az, hogy ugye egy keresztény Európában lassan kihal a kereszténység? És vajon mi az, ami segíthetne nekünk abban, hogy elérjük az embereket, el tudjuk vinni az embereknek az evangéliumnak az örömhírét, és valahogy ebből a, mondjuk azt, hogy rossz útból, ami most jár a világ, hogy Isten még esetleg kell is, de felekezet már biztos, hogy nem kell, ebből a fajta gondolkodásból ki tudjuk mozdítani az embereket. Úgy is feltehetem ezt a kérdést, hogy miért volt vonzó Jézus akkoriban, az akkor élő embereknek, és miért nem voltak vonzók a vallásos emberek, a vallási vezetők? Három példázaton keresztül szeretném veletek kérdezni ezt a történetet. Az elveszett lyuk, az elveszett drakma és az elveszett, illetve a tékozló fiú történetén keresztül. Keressük meg alapigénket és olvassuk el Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Lukács evangélium a 15. fejezetében az első 10 verset olvassuk el. A vámszedők és a bűnösök mindnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára, örömében hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösöm, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai, egyetlen megtérő bűnösnek. Ugye az első kérdésünk az az, hogy mi volt, ami vonzó volt Jézusban, mi volt, ami mondjuk úgy, hogy nem volt vonzó, vagy ami taszító volt a vallási vezetőben. Amikor ezteket a történeteket, vagy példázatokat olvassuk, vagy magyarázzuk, gondolkodunk róla, akkor általában mindig az elveszettek oldaláról nézzük. Az elveszett bárány oldaláról, az elveszett drakma oldaláról, a tékozló fiú oldaláról. Azonban ezt a példázatot Jézus a farizeusoknak mondja. Hogy mondjam így, ezt a példázatot Jézus a keresztény embereknek mondja. Éppen ezért fordítsuk meg a kérdést, és nézzük meg azt, hogy mit akar nekünk mondani ezen keresztül Jézus? Mi az, amiért mi mondjuk így, hogy vallásos emberek nem vagyunk vonzóak a hétköznapi emberek számára? Rögtön az első két verset kicsit elidőzünk, akkor ezt látjuk, hogy a vámszedők és a bűnösök mindenjén igyekeznek Jézushoz, hogy hallgassák őt, farizeusok pedig zúgolódnak. Hát gondoljátok el ezt a képet magatok előtt. Tehát jönnek a prostituáltak, jönnek a pénzmosók, a sikkasztók, stb. Lehetne folytatni tovább. Tehát mindenki, aki bűnös, hogy ez a bűnösök kifejezés őket takarja, mindenki jön Jézushoz. Nem is jön, hanem igyekszik. Tehát mondjuk úgy, hogy szalad Jézushoz. És mit csinálnak eközben a vallási vezetők? Úgy olvastuk, hogy zúgolódnak, elégedetlenkednek. Azt mondják, hogy hát ha Jézusnak valami köze lenne Istenhez, akkor ezekkel az emberekkel szóba se állna. Nem, hogy közösséget vállal velük, még leül velük enni is. Ez körülbelül úgy néz ki, hogyha le akarom fordítani a mai világ nyelvére, mint hogyha elmegyünk az orvosi rendelőbe, mondjuk egy influenza járvány idején leülünk, és várunk az orvosra. Közben jön a többi influenzás, a nővérkék meg elkezdenek reklamálni. Hát minek jöttetek ide? Hát betegek vagytok, még a végén mi is betegek leszünk tőletek. Hát menjetek el inkább innen. Gyógyuljatok meg otthon, szedjétek rendbe magatokat, mossátok ki a ruháitokat, hogy véletlenül se legyen semmi vírus rajta, és majd utána ide jöhettek az orvoshoz. Elég groteszk kép arról, hogy hogyan is lehet Jézushoz menni. Sajnos sokszor mi is ugyanígy gondolkodunk, hogy különbségeket teszünk. Azt mondjuk, hogy vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Keresztény emberek azok jó emberek. Azon belül azt mondom, hogy az adventisták még jobb emberek. Na, abból sem mindenki, ott is azért még egy picit szűkítsük rajtuk, na ők az igazán jó emberek. Őket Isten szereti. Mindenki máshoz meg a rossz ember. Az egy teljesen külön kalapba kerül bele. És valahol azt mondom, hogy ez az első igazi probléma velünk is, és az volt a probléma annak idején a farizeusokkal is, hogy nincs az Istenről egy jó Isten képünk. Nem helyesen látjuk az Istent. És éppen ezért mondja el ezeket a példázatokat, majd minél végig fogunk rajtuk menni. Ugyanúgy, ahogy annak idején a zsidókon a judaista gondolkodási hagyomány nyomot hagyott, ugyanúgy a keresztény hagyomány nyomot hagy a mi gondolkodásunkon is. Azt mondjuk, hogy ha majd elég jók leszünk, ha majd eleget teljesítettünk, ha majd minden törvényt megtartunk, na akkor majd jók leszünk, akkor az Isten is szeretni fog minket. Persze mondjuk azt, hogy ez nem így van, tehát tudjuk, hogy nem így van, mondjuk is, hogy nem így van, de mégis sokszor, amikor bejön valaki a gyülekezetbe, akkor valahogy ez az első, amivel szembesítjük. Mondok egy tipikus példát, ami azt mondom, hogy leggyakrabban előszokott fordulni adventista közösségekbe. Lehet, hogy az ebédig minden jól megy, de az ebédnél rögtön felkerül az első kérdés, de eszel húst? Tehát azt mondom, hogy látom, jó, mosogatok rajta, de ismeritek akkor ti is ezt a példát. Direkt is sarkítottam ki, de valahol azt mondom, hogy ez a fajta teljesítményorientált üdvösségszerzés, ez valahol ránk is rányomja a bélyegét. És ez a két dolog, amilyen nem szerették akkoriban a vallási vezetőket, és ez a két dolog, ami ma is taszítja az embereket Istentől. Az egyik az, hogy egy rossz Isten képet mutatunk be nekik. Egy olyan Isten képet, aki szeretetetlen, aki azt nézi, hogy mikor hibázunk, és mikor lehet jól oda csapni egyet. A másik pedig az, hogy különnek tartjuk magunkat. Valahogy többnek tartjuk magunkat a többi embernél. Csak amikor az emberek látják, hogy a világ egyre rosszabb irányba fordul, egyre erőteljesebb az erőszak, az egymás elnyomása, az áttaposás egymáson, akkor ebből egy menekülő utat keresnek az emberek. Azt mondják, hogy ebből elég, ebből nem kérünk. És próbálnak olyan közösségbe menni, ahol más van. Másik dolog ezzel a hamis Isten képpel, egy hamis identitás is alakul ki bennünk. Ha nem látjuk helyesen Istent, akkor nem értjük azt se, hogy egyáltalán mi a célja velünk. Mi értelme van a mi létezésünknek, a mi életünknek? Mi az ő szándéka a mi életünkkel? És ezért ezt a Jézus megpróbálja ebbe a három példázatba helyre tenni Istennek a jellemét. Milyen is igazából az Isten? Hogyan is gondolkodik az Isten az emberről? Ezért is szól ez a történet, kimondottan azt mondom, hogy a vallásos embereknek, a farizeusoknak ugye jelen esetben, amikor Jézus elmondta nekik. Hát nézzük végig akkor ezt a három történetet. Elveszett jó történetét nem olvasom fel újra, nagyon röviden elmondva. Hazamegy a pásztor, betereli az akkorban a nyájakat, vagy a nyájat, megszámolja hány bárány van. Egy hiányzik. Hát mit csináljon most? Ott hagyja 99-et, elmegy, megkeresi, megtalálja, hazaviszi a többihez. Összeírtam 6 olyan dolgot, amit ebben nagyon rövid történetben, mint tanulság érdemes megjegyezni. Az első dolog az, amit tanulhatunk ebből a példázatból, hogy Istennek a tulajdona vagyunk. És ő számon tart bennünket. Ő mindig pontosan tudja, hogy hány báránya van. Hány bárány az, aki esetleg elveszett. Nem úgy van, hogy ahogy az evolucionisták mondják, hogy csak úgy lettünk egy kőből, és úgy élünk bele a semmibe, és senkit nem érdekel, hogy mi lesz velünk, mi történik velünk, milyen gondjaink vannak, hanem ő pontosan számon tartja az övéit. Isten számon tart bennünket, mert az ő tulajdona vagyunk. Kétszeresen is a tulajdona vagyunk, egyrészt ő teremtett bennünket, másrészt pedig Jézus halála által megváltott bennünket, hogy élhessünk. Második dolog, amit megláthatunk ebben a történetben, hogy értékesek vagyunk neki. Nem mondja azt, hogy van 99 bárány, most egyre több vagy kevesebb, akkor az nem számít. Nem mondja azt, hogy hát akkor ezért már kár is elindulni, mert igazából most itt van ez a 99, inkább erre a 99-re vigyázzunk. Hanem azt olvassuk, hogy ott hagy mindent, mert meg akar keresni. Meg akar bennünket keresni, mert értékesek vagyunk, egy érték vagyunk az ő számára. Tudja jól, hogy egy bárány sokáig nem marad életbe, egyedül, a vadonba, sötétbe. Ugye vagy félelmébe előbb-utóbb összetöri magát, leesik valami szakadékba, vagy pedig a másik lehetőség, hogy előbb-utóbb valami vadállat felfalja. De semmiképpen nem mondhatnánk azt, hogy egy bárány túl sokáig életbe tudna maradni egyedül kinn a szabadban. És éppen ezért, mert értékesek vagyunk, a harmadik dolog, hogy elkezd bennünket keresni. Elmegy és megkeres bennünket, elhagyja a biztonságos zónát, elhagyja a biztonságot rejtő házat, és azt mondja, hogy ha kell, akkor a sötétbe, ha kell, a hidegbe, ha kell, akkor sziklák mászva vagy, átmenve a vizen, de végig járja azokat a helyeket, ahol mi lehetünk. Szólongat bennünket folyamatosan. Nem adja fel, hanem egészen addig keres, amíg meg nem talál. Egészen addig, amíg meg nem talál. És a jó hír az, hogy azt olvastuk, hogy megtalál. Jó hír az, hogy megtalál. Nem lehet olyan messzire elkerülni Istentől, nem lehet olyan mélyre süllyedni a bűnbe, hogy Isten ne tudjon bennünket megtalálni. Legyen bármilyen messze az, legyen bármilyen mély az a bűn, ő akkor is szólogat bennünket, és akkor is meg tud találni bennünket, mert nem adja fel egész addig, amíg meg nem talál. Az ötödik dolog, amit láthatunk, hogyha megtalál, akkor nem leszid, nem számon kér, nem mondja azt, hogy miért vesztél el, miért nem figyeltél oda, miért kellett elcsatangolnod, hanem megnyugtat, betakargat valamibe, hogy ne fázzunk, majd a vállára vesz és hazavisz minket a biztonságba. Aztán a hatodik dolog az egy különleges dolog. Én azt mondom, hogy talán ez a legnehezebb egy keresztény embernek, mert azt gondoljuk, hogy a kereszténységhez az öröm nem tartozik hozzá. Pedig azt olvassuk itt, hogy bulicsa. Tehát miután haza ért a bárányjal, összehív minden barátot, és tart egy partit, mondjuk így. Mert örül annak, hogy megtalálta az elveszettet. És az, hogy ma itt vagytok, az azt jelenti, hogy titeket is számon tartott, ti is értékesek voltatok neki, ti is fontosak voltatok neki, utánatok is utánatok ment, és megtalált benneteket. Benneteket is hazavitt. És hiszem, hogy az angyalok ugyanúgy örültek mindannyiunknak akkor, amikor megtaláltak bennünket. És ahogy már itt szó is volt róla itt az Isten tisztelt elején, nem sokára majd ott a mennybe is egy hatalmas örömünneppel kezdődik az egész. Amikor odaérünk, akkor egy hatalmas örömünnep lesz. Mert elveszett és megtaláltatott. Hát én azt gondolom, hogy Isten jelleméről, szándékáról már ez a rövid kis történet is valami teljesen más mutatott be. Tehát mert sokkal vonzóbb az a kép, amit itt látunk. Hogy az, hogy oda megy érted, nem azt mondja, hogy majd te gyere hozzám. Az, hogy betakargat téged, értékes vagy neki. Nem az, hogy majd csak akkor leszel értékes, hogyha te majd mindenféle dolgokon átmentél, és majd elég tiszta vagy. Én azt gondolom, hogy már egy sokkal vonzóbb kép tárul elénk Istenről. De itt nincs vége még ennek a jellemábrázolásnak, így mondom, hanem folytatódik az elveszett drakma példázatával. Olvasom újra. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt a lámpást, és nem söprie ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Tehát látszólag egy kicsit olyan, mintha Jézus ugyanazt a történetet még egyszer elmondta volna. Mégis ez csak látszólag, majd meglátjátok, hogy van benne néhány olyan pont, ami igencsak más, mint az előzőbe. Néhány információt hagyadjak ahhoz, hogy ezt a történetet tudjuk érteni. Milyen drakma az, amit a nő keres? Ez akkoriban egy ilyen esküvői ajándék volt, olyan, mint a jegygyűrű a nálunk, vagy a mi kultúránkban. Ebből általában ilyen 10-11 darab volt a fejdíszem, és annál nagyobb szégyen nem volt, mint hogyha ebből egy elveszett. Tehát egy nő életében nem volt annál nagyobb szégyen, mint hogyha elveszítette ezt a fejdíszt, vagy elveszett a fejdísznek egy része. Éppen ezért azt mondom, hogy volt egy különleges értéke ennek a dolognak. És akkor, amikor azt olvassuk, hogy elmegy kitakarítani a házat, akkor hát sokszor úgy képzeljük el, hogy ezek ilyen ablaktalan kis kunyhók voltak. Tehát egyrészt sötét volt benne, a másik, hogy nem volt kő, nem volt járólap, semmi nem volt, parketta. Tehát ami leesett, az beleesett minden oda a piszokba, a homokba. Tehát amikor azt olvassuk, hogy ott ki kellett takarítani, akkor gyakorlatilag ebben a sötét szobában minden, ami leesett az elmúlt X idő alatt, az utolsó takarítás óta, azt mind-mind a porból össze kellett söpörni. Mielőtt tovább mennénk azonban ebbe a történetbe, azért, hogy mondjam el, mi a különbség ebbe a két példázatban, az elveszett jó, meg az elveszett drakma példázatában. Hogy az elveszett jó példázata azokról szól, akik még nem találkoztak Istennel. Közöttetek is vannak olyanok, akik még nem fogadták el Istennek a hívását. Lépegettek, elindultatok, de még nem biztos, hogy elfogadtátok. Aztán az elveszett drakma példázata az már azokról szól, mondjuk így, hogy a keresztény emberekről, családokról, akik már közel kerültek Istenhez. És az a szörnyű tragédia ebbe a történetbe, amire sokszor nem gondolunk, hogy el lehet veszni egy gyülekezetben is. El lehet veszni egy családban is. El lehet veszni egy házon belül, egy közösségen belül is. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha valaki megtért, akkor már elértük a célt. Igazából a lényeg le van tudva. De sokszor azt látjuk, hogy ez a példázat nagyon is igaz, mert meg tud gyengülni a mi kapcsolatunk Istennel. Sokszor valakinek vagy valaminek köszönhetően megbotránkozunk. Legyen ez a gyülekezetben, legyen ez a családban. És ez a példázat, ez azoknak szól, akik esetleg most így vagytok itt. Úgy vagytok itt, hogy valamiért meggyengült az Istennel való kapcsolatotok, vagy valamilyen probléma, vagy valamilyen hétköznapi probléma, vagy valakinek az áldásos tevékenysége véget meggyengült az Istennel való kapcsolatotok. Ebből a történetből is 7 pontot szedtem össze, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Az első dolog, hogy Istennek továbbra is a tulajdona vagyunk. És továbbra is számon tart bennünket. Annak ellenére, hogy kiestünk a helyünkre. Hát gondoljátok, hogy ott egy kis érme kiesett a helyéről, az az érme már nem tölti be a funkcióját. Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik kiestek a gyülekezetben betöltött szerepükből, a családban betöltött helyükből, és azt mondják rá mindenki, az összes ember, hogy jó, hát akkor ez már nem számít, ez már nem fontos. Isten azt mondja, hogy neki akkor is fontos vagy, és akkor is értékes vagy. Ő akkor is számon tart téged. Továbbra is értékesnek tart téged. Nem mondja azt, hogy oké, hát most akkor funkció nélkül vagy, akkor már nem is vagy fontos. Mennyi az értéke egy ezüst pénznek? Mennyi az értéke annak az ezüst pénznek, ami mondjuk kiesik a helyéből, és beleesik egy pöcegödörbe? És hát mondjuk ki, hogy kakás lesz. Milyen érték lehet? Veszít-e az értékéből ez az ezüst pénz bármit is? Nem igaz? Tehát pont ugyanolyan értékes lesz, mint ami előtte volt. Hát tudjátok, ez az ördögnek az egyik nagy becsapása. Hogy nem elég, hogy a gödör mélyére lehet kerülni, és néha a keresztény ember is eljut a gödör mélyére, ő el akarja velünk hitetni, hogy ilyenkor mi értéktelenek vagyunk. Ilyenkor nem számítunk már az Istennek, ilyenkor már nem vagyunk fontosak az Istennek. Ilyenkor el akarja velünk hitetni, hogy hát ha ebbe az állapotba kerültünk, akkor már Isten nem is szeret bennünket. És pontosan azért, mert tudja jól, hogy ha így be tud minket csapni, akkor utána azt csinál velünk, amit akar. Isten szemében továbbra is értékes vagy. Még akkor is, hogyha valamiért a gödör aljára kerültél. Harmadik dolog, amit látunk ebben a történetben, hogy lámpást gyújtanak. Az ige világosságát gyújtják, és az beragyogja a szobát. Az ige világossága mellett láthatóvá lesz minden, ami a szobába zajlik. Láthatóvá lesz az, hogy mi az a cselekedet. Mi az a dolog, ami megmérgezi mondjuk a gyülekezetben a hangulatot. Mi az a dolog, ami esetleg az én életemben vagy más életében, ami arra sarkal másokat, hogy ne jöjjenek Jézushoz. Ami távol tartja az embereket Jézustól. Ha lámpást gyújtunk, akkor minden napvilágra kerül. Aztán volt olyan, aki minden reggel egy diák gyerek ment iskolába elég trehányan felöltözve, minden reggel megállt a tükör előtt, majd tovább ment. Hát nem volt felöltözve rendesen, de ez különösebben nem zavarta. Belenézett a tükörbe, és ment is tovább. Hát lámpást nem ezért szoktak gyújtani, hanem úgy folytatódik a történet, hogy kitakarítottak utána. És ez a negyedik dolog, amit ez a történet elmond nekünk, hogy ki kell takarítani. Miután láthatóvá válik az ige fénye mellett a mi életünkben az, hogy mi a probléma, azt rendbe kell rakni. Nem szabad úgy tovább menni, hanem rendbe kell rakni. És úgy olvassuk az ötödik dologban, úgy olvassuk, hogy gondosan, alaposan keres. Miután összeseperte a szemetet ez a hölgy, utána letérdel és elkezd benne guberálni. Ugye mondtam nektek az elején, hogy egy szép nagy kupacot úgy összeseper, és abban minden van, tehát a homoktól, az ételmaradéktól kezdve, az elveszett tárgyakig, minden van, ami az elmúlt időben a sötét szobában lehullott a földre. Tehát összejön belőle egy kupac, és ebbe a kupacba elkezd egyesével válogatni. Morzsolja szét a koszt, morzsolja szét a homokot, és próbálja benne megtalálni az értéket. És ebből megtanulhatjuk azt, hogy Isten nem fél bepiszkolni az ő kezét. Nem fél belenyúlni a szemétbe azért, hogy bennünket megtaláljon. Hogy az értéket megtalálja. Hanem gondosan, alaposan keres. Aztán úgy, ahogy az előző történetben is, meg is talál bennünket. Meg is talál, mert addig nem adja föl, amíg meg nem talál. Mindegy, hogy mekkora az a kupac, mindegy, hogy mennyi mindent kell szétválogatni, hogy megtalálja azt az egy drachmát, ami beleesett, ő meg fog találni. És végül megint arra olvasunk, hogy egy nagy öröm van. Egy nagy öröm van, hogy előkerült ez a fontos dolog. Megint áthívják az összes barátot, szomszédot, stb. És egy nagy öröm van, egy nagy buli van, mondjuk így megint. Tehát el lehet veszni egy családban, el lehet veszni egy gyülekezetben, el lehet jutni a gödör aljára, de továbbra is Istennek értékes vagy. Továbbra is értékes vagy, és nem fog téged elhagyni, hanem fény gyújt. Fény gyújt, hogy napvilágra kerüljön mindaz, ami rossz, hogy ki lehessen takarítani a szobát, és újra előkerülhessen az az érték. És végül a tékozló fiú történetének csak a végét nézzük meg, egy nagyon pici részt szeretnék belőle nektek olvasni, a 20. verstől, 15. fejezet 20. verstől. És útra kelve el is ment az apjához, ugye a tékozó fiú. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsokolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Itt megint néhány adalékot kapunk Isten jelleméhez. Az első dolog, amit látunk, hogy ő vár. Ő várja haza a fiát. Pontosan tudja akkor, amikor már elmegy a fiú otthonról, hogy hogy fog hazajönni. Pontosan tudja azt, hogy minden, amit elvitt, gazdagságot, vagyont, értéket a házból, abból semmi nem fog visszajönni. Pontosan tudja azt, hogy milyen állapotban fog megérkezni ez a fiú. Ennek ellenére ő várja. Minden nap kimegy és szemléli a távolságot, hogy mikor látja meg a fiát. Lehet, hogy te is távol kerültél Istentől, de hogyha hozzá akarsz jönni, az első lépéseket megteszed, akkor rögtön észre is veszi. És úgy olvasjuk, hogy megszánja és elébe rohan. Nem várja meg, hogy ő odaérjen, nem várja meg, hogy megtisztálkodjon, nem várja meg, hogy fölöltözön valami szép ruhába, és hogyha már minden rendben van, na talán akkor, mint egy királynál, majd a küszöbön becsúszva, bocsánatot kérve, esetleg szóbál vele. Nem ezt olvasjuk, hanem azt olvasjuk, hogy megszállni és rögtön elébe rohan. Nyakába ugrik, csókolgatja, úgy, ahogy van. Nem igazán szalonképesen. Ugye mocskos, büdös, a disznó trágyától bűzlik, ennek ellenére az apja rögtön a nyakába ugrik. Örül, hogy végre a helyedre kerültél. Örül annak, hogy végre visszakerültél az atyai házhoz. És azt mondom, ez egy nagy kihívás, hogy tudjunk, hogy vajon tudunk-e mi így örülni a hazatérő bűnösnek. Vagy inkább sokszor mi is azt mondjuk, amit az elején már egy kicsit érintettünk, hogy hát azért vannak lépcsőfokok. Ugye van a 22 hitelv, 10 parancsolat, teológus hallgatók kedvére készültem egy kicsit, királyok oda-vissza, és majd, hogyha ez megy, akkor utána már esetleg befogadunk. Mi nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy először rögtön a nyakába borul, átöleli a szeretetével, és majd csak utána, amikor már otthon van, az otthon biztonságában, amikor visszakerült arra a helyre, ahol neki lenni kell, amikor visszakapta a fiúságát, akkor kezdik el felöltöztetni. De még akkor sem ő magának kell rendbe hozni az életét, hanem azt olvastuk, hogy hozzatok neki ruhát. Akkor is még felöltöztetik. Jézus Krisztusnak a igazságának a palástjával, megbocsátásának a palástjával betakargatják. Majd segítenek neki a szolgák abba, hogy Jézus jellemét fel tudja ölteni magára. És ez a mi feladatunk is, hogy amikor a bűnösök elkerülnek hozzánk, akkor ebbe segítsünk nekik. Mi is öleljük át őket ezzel a szeretettel. Mi is gondoskodjunk róluk ezzel a szeretettel. És segítsük őket abba, hogy vissza tudjanak kerülni abba az igazi fiúság állapotába. És föl tudják ölteni ők is azt a ruhát, ezt a tökéletes jellemet. És végül megint csak szeretném kiemelni azt, hogy egy örömről beszél a történet vége. Megint egy hatalmas öröm ünnepéről vagy partiról beszél a történet vége. Mert elveszett és megtaláltatott. Mert újra rend van, újra a helyére került az, aki elveszett. Isten hazavár bennünket is, és folyamatosan szemléli azt, hogy mikor tesszük meg az első lépéseket felé. Mikor hangzik el a szánkból az első egy-két szó, hogy mi szeretnénk hozzá tartozni. Hát, hogy mi volt a vonzó Jézusban akkor, és miért mentek hozzá, vagy igyekeztek hozzá a bűnösök, azt mondom, hogy talán most már láthatjuk, hogy azért, mert ő Istennek ezt a jellemét a mindennapi gyakorlati életben érte meg. Hogy ez nem marad csak egy ilyen elméleti dolog. Összefoglalva így a tanulságokat ebből a pár példázatból, az első dolog, ami fontos, hogy Istennél nincs jó ember, meg rossz ember. Istennél van elveszett ember, megtalált ember, újra elveszett, újra megtalált ember. De Istennél csak ember van, olyat, akit ő szeret. Második dolog, hogy értékesek vagyunk neki. Annyira értékesek vagyunk neki, hogy kész volt meghalni azért, hogy mi élhessünk, hogy örök életünk lehessen. A harmadik dolog, amit tanulhatunk ezekből a történetekből, hogy Isten szándéka az, hogy megtaláljon bennünket, és helyreállítson bennünket. Visszahelyezzen bennünket abba a fiúságba. Negyedik dolog, és erre különösen szeretném fejlődni figyelmeteket, hogy ez az Isten egy cselekvő Isten. Alig pár verszak alatt 8-9 igét olvastunk el. Nem tudom, felfigyeltetek-e rá? Tehát nem csak egy elméletben szerető Istenről olvasunk, aki úgy néha leül és elgondolkodik azon, hogy milyen jó lenne ezeket az embereket szeretni. Hanem gyakorlatilag aktívan keres, szemlél, ugye megtesz mindent, megtalál, hazavisz, megtisztít, rendbe hoz, örül. Tehát egy nagyon-nagyon sok olyan igét olvastunk el, ami arról szól, hogy az Isten cselekszik mindezért. És akkor az utolsó kérdésünk az az, hogy igazából akkor milyennek kell nekünk lenni, mint gyülekezet, mint keresztény ember, vagy mint motoros közösség, hogy az emberek számára Isten vonzó tudjon lenni. Hát az első az, hogy legyenek nekünk is értékesek az emberek. Legyen értékes a barátom, a családtagom, a kollégám, a szomszédom. A második, hogy legyen a mi szándékunkban is megtalálni az elveszettet. Tegyünk meg mi is érte mindent, úgy, ahogy Jézus megtett érte mindent. Nem elméletben, nem úgy, hogy leülünk és tervezgetünk, és a végén minden megy ugyanúgy tovább, vagy addig, hanem úgy, ahogy olvastuk, sok-sok ige, sok-sok cselekedet által, mindennapi cselekedetek által. Nekünk is vállalnunk kell a kockázatot. Vállalni kell a kockázatot, hogy kimegyünk a hidegbe, kimegyünk az esőbe, kimegyünk a sötétbe. Nekünk motorosoknak azt mondom, hogy elmegyünk olyan helyekre és olyan emberek közé, akik közé nem biztos, hogy szívesen járna mindenki. De kell vállaljuk a kockázatot, hogyha ezeket az embereket el akarjuk vezetni Istenhez, és be akarjuk nekik mutatni Istennek a szeretetét. Legyen a mi szándékunk is az, hogy megtaláljuk az elveszettet. Aztán a harmadik dolog, hogy legyen értékes az, akit már megtaláltunk. Legyen értékes a családban, legyen értékes a gyülekezetben. Öleljük át azzal a szeretettel, amelyel Isten átölel bennünket, és segítsük egymást. Segítsük egymást, hogy az ige fényében, amiket találunk hibákat, el tudjuk hagyni, és tudjuk felöltözni azt a tökéletes jellemet. Aztán ne adjuk fel a keresést. Sokszor könnyű feladni a keresést. Könnyű azt mondani, hogy jaj, már annyit próbálkoztunk, most már elég volt. Már mindent kipróbáltunk, amit csak lehetett, most már elfáradtunk benne. Isten sosem fárad el, hanem újra és újra keres bennünket, mert minden ember megtalálható. És hogyha megtaláltuk, akkor még egyszer mondom, öleljük át őket azzal a szeretettel, azzal az örömmel, amelyel Isten átölel minket. És örüljünk nekik, örüljünk velük együtt, örüljünk egymásnak. Nem mondjuk azt, hogy hát ezt egyszer már letudtuk, ezt az örömet többet nem kell. Ha egy ilyen közösségé tudunk válni, ez a gyülekezet ilyen közösségé tud válni, ha mi a motoros misszió egy ilyen közösségé tudunk válni, akkor azt gondolom, hogy mi is megtapasztalhatjuk azt, hogy az emberek nem csak úgy jönnek, hanem úgy, ahogy olvastuk, hogy mindnyájan igyekeztek oda hallgatni őt. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy Istennek ezt a szeretetét tapasztaljuk meg a mi életünkben, és tudjuk továbbadni ezt a vonzást. Amen.
Amen. Köszönjük az igét. Most azon gondolkodom, hogy igazából legyen az, hogy zárjuk le egy énekkel és imával, mint az Isten tiszteti keretet, és utána még... Igen, jó, akkor ez a jelzés érkezett, akkor ez így legyen. A 62-es éneket fogjuk kikeresni, és a nem tudom hány verse van?
8.
Minden 8. Minden 8? Hát tulajdonképpen végül is miért ne, gyakorlatilag rövid versek. Első 4-et fogjuk ima előtt énekelni, ima után pedig a fennmaradó 4-et. Tehát 62 személyének. Jól passzol abszolút az igazságban.
Yeah.
Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás a szívünk azért, mert Jézus Krisztus szerette volna bemutatni ezeken a példázatokon keresztül, hogy milyen is az Isten, hogyan gondolkodik rólunk emberekről. Hálásak vagyunk azért, hogy egy ilyen Isten van, egy ilyen Isten létezik, akinek mi fontosak vagyunk, aki értékesnek tart bennünket, és aki mindent megtesz azért, hogy újra egyesüljünk, újra ott tudjunk lenni együtt egy örök életen át. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, hálásak vagyunk azért, hogy ő kész volt otthagyni a kényelmes mennyet, ő kész volt otthagyni és vállalni a kockázatot, lejönni ide a földre és meghalni azért, hogy nekünk örök életünk lehessen, hogy újra ott lehessünk veled együtt. Arra kérünk Istenünk, hogy áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt a gyülekezetet, segíts, hogy ez a szeretet, amit megtapasztalunk, ez a szeretet, amellyel te keresel bennünket, amivel átölelsz bennünket, ezt ne akarjuk megtartani magunknak, hanem tovább tudjuk adni. Tudjunk mi is egy vonzó közösség lenni az emberek számára. Úgy bemutatni téged, hogy vágyjanak hozzád, vágyjanak veled találkozni. Arra kérünk, hogy áld meg így ezt a közösséget Jézus nevéért. Amen.
Amen. Sem maradunk különséget.
Egyetlen megtérő bűnösnek. Amen.
Isten, köszönjük, ezen része véget ér, de még maradjunk itt, hiszen most jön az, ami Attila már hangoztál. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk a fogadást is. Leginkább van ez az ember, ami előszólt az idei rész, és azt hiszem, hogy majd a legnagyobb kérdés nem csak az, hogy a világi embereket hogy éljük el, hanem sokszor az is, amit ugye Attila is kiemeltél, hogy sokszor bizony a gyülekezeten belül is nagy-nagy válság van, mert úgy érezzük, hogy nincs helyünk itt. Úgyhogy kíváncsian válik az, hogy mi az, amit eddig tettetek, és az emberek hogyan viszonyultak ehhez.
Bevalljuk őszintén, igazából mi arra gondoltunk, hogy lezárjuk az Isten tisztelet, és utána tartanánk egy kis szünetet szerintem, és utána sokkal kötetlenebb formában beszélgetnénk, úgyhogy ha ez megfelelő így nektek, akkor most kicsit tartsunk szünetet, és akkor jó. Nem tudom, hogy ebéd előtt, ebéd után folytassuk, ahogy gondoljátok. Jó.